Néhány napja, pontosan 10-én ünnepeltük a biztonságosabb internet napját. A kezdeményezés 2004-ben indult az Európai Unió támogatásával, ma már közel 170 országban szerveznek programokat ezen a napon. Ugyanakkor 13-án pénteken ünnepeltük a rádiózás világnapját, az idei téma a mesterséges intelligencia volt, és ha már a biztonságos internetezés világnapját is említjük, a 2026-os év különleges, mert először kerül globálisan a mesterséges intelligencia középpontba, a motto pedig így szól: Together for a Better Internet, vagyis együtt egy jobb internetért. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban, milyen veszélyeket és lehetőségeket hoz az AI a gyerekek és a felnőttek online életébe, és mire kell különösen figyelni most, Valentin nap környékén, avagy után, arról dr. Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk. Jó reggelt, Katalin! Szeretettel köszöntjük!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm én is a hallgatókat!
Mi is pontosan a biztonságosabb internet napja, és miért tartják fontosnak, hogy évente megemlékezzünk róla? Hiszem azt, hogy most itt a 21. században és az elmúlt években még inkább kiemelt szerepet kap az emberek életében az internet, illetve a biztonságos internetezés fontossága.
Szerintem, amikor a világháló megjelent és befészkelte magát a mindennapi életünkben, az első regisztrációk során mindenkinek végig kellett gondolnia, hogy hát akkor most mit is csinálok? Létrehoztam egy e-mail fiókot, regisztráltam egy közösségi oldalra, letöltöttem egy alkalmazást a telefonomra, hogy ma már nem csak elég ezt a tevékenységet véghez vinni, hanem fontos azt is végig gondolni, hogy ennek milyen következménye van, hogyan hat ez az én mindennapi életemre, és ha mondjuk többen is használjuk, vagy ez egy közösségi oldal, akkor a tevékenységem, az online jelenlétem hogyan befolyásolja mindenki másnak a mindennapjait. Én azért örülök neki, hogy van külön egy dedikált nap minden évben, mert hogy akkor tényleg, aki mondjuk egy kicsit lustább, nem figyel oda, nem úgy gondolja, akkor legalább ezen a napon folyamatosan azt az információt hallja, hogy igen, oda kell figyelnem arra, hogy milyen adatokat és információkat osztok meg magamról, hogyan befolyásolja ez az új technológia a mindennapi életemet. Én ezért szeretem azt is hangsúlyozni, hogy itt nem csak egy nap, amikor gyorsan átnézem és letudom az éves biztonsági beállítások tevékenységét, hanem mondjuk akár egész februárban, sőt az év 365 vagy 366 napján is tudatosan és felelősen kell jelen lennünk az online térben, mert hogy azt érzem, hogy enélkül már nem tudunk élni, és sokan igazából úgy is élik meg a mindennapjaikat, hogy az online térben is felépítettek már egy külön önálló személyiséget, ami egyébként éri a maga életét, de nem feledkezhetünk meg arról, hogy a való élet és a virtuális tér szabályai nem különbözőek.
A motto ugye így szól, hogy smart tech, safe choices, vagyis okos technológia és biztonságos választások, lehet, hogy nem pont a legpontosabban fordítom. Mit jelent ez a mindennapi internet használatban?
Ugye rengeteg okos eszköz elérhető, és ma már, amikor így nosztalgikusan mesélek a gyerekeknek, hogy volt olyan időszak, hogy telefonra volt szükség ahhoz már, mint vezetékes telefonhoz, hogy az internethez hozzáférjünk, hát csak megmosolyogják ezt a helyzetet, hiszen itt van az okostelefon, és bármilyen új helyszíne megyünk, igazából sokak számára az az első dolog, és akkor van internetkapcsolat, és már is csatlakozunk. És ezek az okos technológiák már nem csak okostelefon formájában elérhetőek, hanem például figyelik a mindennapi életritmusunkat, gondoljunk csak egy okosórára, és olyan háztartási eszközök is elérhetőek, mint az okostelevízió, ahol már nem kell plusz kábeleket vagy egy külön számítógépet csatlakoztatni a tévéhez, hogy nagyobb és kényelmesebb legyen az élmény, hanem egyszerűen csak megnyomok egy gombot, és már is a világhálóhoz tudok csatlakozni, sőt a háztartási kényelmet szolgálja az is, hogy létezik már okos mosógép, okos kávéfőző vagy kenyérpirító, sőt az okos technológiák részét képezi maga az egész okos otthon, ahol egyébként wifi alapon és mesterséges intelligenciával megtámogatva könnyebbé, vagy legalábbis mindenképp érdekessé tehető a mindennap. És hogy miért fontos az, hogy hát itt vannak ezek az okos technológiák, amiket szerintem már elég nehéz kikerülni a mindennapjainkban. Gondoljunk olyan rutinos tevékenységekre, hogy mondjuk például csekket fizetünk be, vagy éppen online bankolunk, már ezek is okos technológiával, azaz a mesterséges intelligenciával megtámogatva zajlanak. És a biztos választás pedig abban segíthet minket, hogy ezeken a felületeken nagyon sok személyes és akár érzékeny adat is megjelenhet, hogy ezeknél a technológiák a biztonság kiemelten fontos, hiszen az is egy információ, hogyha egy okos hűtő tudja azt, hogy milyen ételallergiánk van, vagy hogy egyébként egy banki alkalmazásnak komoly felelősséget kell vállalnia azért, hogy senki ne férjen hozzá a megtakarításainkhoz.
Különben ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy igen, feltehetjük a kérdést, hogy vajon mit tud rólunk az internet, ugyanis gyakorlatilag azt is tudja, hogy mikor keltünk fel, mikor kezdtük nyomkodni a telefonunk gombját, mikor hagytuk el az otthonunkat, éppen merre jártunk gyakorlatilag, sőt, azt is észrevehettük, biztos nagyon sok hallgató volt ebben a helyzetben, hogy beszélünk egy bizonyos dologról, és anélkül, hogy azt bepötyögnénk mondjuk a kereső, vagy bármilyen módon nyomot hagynánk a telefonunkban írott formában, megjelennek a reklámok. Mondjuk beszélünk most itt Ádámmal egy fűnyíróról, és 5 perc múlva, amikor fellépek a közösségi oldalra, jönnek a fűnyírós reklámok.
Igen, egyébként ez nagyon durva, és nálam nagyon-nagyon sokszor megjelenik. Ez egyébként hogy működik, Katalin?
Ez is az okos technológiának egy kényelmes része, vagy élménye. Valakinek ez tetszik, valakinek nem tetszik. Szóval azok a bizonyos algoritmusok, amik akár mondjuk csak egy Google-ös keresésnél működnek, vagy a közösségi oldalakon, azt figyeli, hogy az újunk például melyik tartalomnál időzik hosszabban. Ezek mind-mind azt segítik elő, hogy a közösségi felületek tudjanak rólunk és a szokásainkról, és azt mondják, hogy ez is azt a célt szolgálja, hogy lerövidítsék azt az időt, hogy nekünk felesleges kereséseket kellene lebonyolítani, hanem azonnal, ha már egyszer érdeklődtünk, mondjuk maradjunk ennél a fűnyírós példánál, a fűnyírók iránt, akkor bizonyám azonnal az első oldalon a legjobb ajánlat jöjjön velünk szembe, és ezzel időt és energiát spórolunk, hogy nem kell feleslegesen keresgetnünk. Én találkoztam olyan felhasználókkal, akiknek ez egy végtelenül kényelmes és nagyon jó pofa dolog, hogy nem töltenek azzal időt. Csak arról nem szabad elfeledkezni, és ez is az okos és biztonságos választást segíti elő, hogy a mesterséges intelligencia korában a körülöttünk lévő dolgok nem biztos, hogy valóságosak. Nem hihetünk a szemünknek és a fülünknek, és hogyha az első információt vesszük készpénznek, azaz azt mondjuk, hogy csak ez az egyetlen létező igazság, akkor könnyen abba a hibába eshetünk, hogy átvernek, becsapnak minket. Az a bizonyos fűnyírós ajánlat mégsem az év ajánlata lesz, vagy elhiszünk olyan híreket és információkat, amelyek meg sem történtek, vagy egy általunk kedvelt és nagyra becsült emberről elkezdünk olyan dolgokat egy hamisan, egy mesterséges intelligenciával, manipulált videóval előállított tartalom után gondolni, ami szintén nem történt meg. Szóval, ahogy ezek az okos technológiák jelen vannak a mindennapi életünkben, és befolyásolnak, és próbálnak irányt mutatni abban, hogy hogyan is lehetne ezt az egész dolgot jól használni, nem szabad elfeledkezni az emberi gondolkodásról, amit a digitális világban kritikus gondolkodásnak hívunk, azaz minden egyes helyzetben kétkednünk kell, ellenőrizzük több forrásból a dolgot, és ha tényleg ezt a bizonyos fűnyírót keressük, nem biztos, hogy az első olyan kedvező áru ajánlatra kell rákattintani, amit magunk sem hiszünk el, hogy tényleg csak ennyibe kerül, hát biztos, hogy erre nekem szükségem van. Mert gyakran a jól hangzó és jól csengő árak mögött egy átverés és csalás van, és azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a pénztárcánk bánja, hogyha ilyen hirtelen döntéstől vezérelve csináljuk ezt a dolgot. Ami fontos dolog, hogy egy csomó felületen ki lehet kapcsolni azt, hogy ezek a reklámok és személyre szabott hirdetések megjelenjenek, az már egy másik dolog, hogyha én kifejezetten a szándékomat fejezem ki, hogy én nem szeretném, hogy engem így profilozzanak, azaz megtudják, hogy például melyik cukorkát, fűnyírót és egyéb hasonló dolgot szeretek és kedvelek, hogy ezt minden esetben be is tartja a szolgáltató. Szóval ezért is kell figyelni, hogyha beszélek valamit, utána nézek valaminek, akkor mégiscsak járjam körbe ezt a témát, és hozzak biztos és felelős döntést, sőt, akár kérdezzem meg a barátaimat és az ismerőseimet, hogy nekik mik a tapasztalataik hasonló helyzetben.
Különben említette azt, hogy kritikusan kell hozzáállni, és ismerősökről, vagy akár ismert emberekről készült videóban is elhangozhatnak olyasmik, amik nem a valóság gyakorlatilag, tehát a mesterséges intelligencia által előállított képek, videók. Én azt érzem, hogy egy picit, mintha lenulláznánk azt, ahová eljutott az információ. Tehát az elején ugye megjelent az internet, elkezdték használni az emberek, és az volt pontosan a jó hozadéka, hogy nagyon gyorsan terjedt az információ, nagyon sok mindent rövid idő alatt meg lehetett tudni. Gyakorlatilag, mintha kezdenénk ezt lenullázni, ugyanis hát most már jönnek az információk, és nem merünk semminek hinni.
Én azért töretlenül optimista vagyok ezzel kapcsolatban, mert hogy bármilyen új technológiáról van szó, és most ugye a mesterséges intelligencia a legfelkapottabb, nem szabad arról elfeledkezni, hogy a fejlesztés mögött húsvér emberek vannak. Szóval azokon az embereken múlik, akik a fejlesztői asztalnál vagy a döntéshozók oldaláról közelítik ezt a témát, hogy ők ezt a technológiát mire és hogyan fogják használni. Én azt például egyébként egyáltalán nem érzem bajnak és problémának, hogyha mindennel kapcsolatban kétkedünk. Mert hogy ilyenkor megtörténhet az, hogyha mégsem tesszük ezt, hogy úgy belekényelmesedünk bizonyos helyzetekbe, és hogy akár a világ történései elmennek mellettünk, mert hogy bekerülünk egy olyan szűrőbuborékba, ahol a számunkra kedves és kellemes hírekkel találkozunk, ahogy kedves IT szakértő barátaim mondták, hogy akkor elég lesz csak, hogy a mindennapjaimban a nagyon cuki AI-jal generált cicás videókat nézegetem a nap 24 órájában. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a fajta igényünk van. Szóval, hogy ez a fajta feltörkés, és nem tudjuk, hogy hol a vége, amit a mesterséges intelligencia magával hoz, ez azért bízom benne, hogy az emberi éberséget is magával hozza, és azok a kreatív lehetőségek, amikor mondjuk hangsegédként, tanulástámogatóként használjuk a mesterséges intelligenciát, vagy éppen az egészségügyben, a megelőzés jegyében, a képalkotó eljárások során, ezek olyan pozitívumok, amik segítenek abban, hogy az emberek is megbarátkozzanak ezzel a helyzettel és ezzel a körülménnyel, és az, hogy mi is itt most beszélünk arról, hogy nem szabad mindent elhinni, ez felkelti az emberek érdeklődését és kíváncsiságát, és amikor legközelebb mondjuk felmennek erre az oldalra, akkor már ezeket a szempontokat is végignézik, hogy igen, ez nem biztos, hogy igaz. Nézzünk meg egy másik oldalt, nyissuk meg, beszélgessük és fejlesszük azt a képességünket saját magunkban és a környezetünkben is, hogy miből és hogyan tudom észrevenni azt, hogyha egyébként befolyásolni szeretnének. Mert hogy mi történik, ha hozok egy döntést, nyilván nem a cicás videókra gondoltam, azok azért mégiscsak az ártalmatlan kategóriába tartoznak, de hogyha itt mondjuk egy politikai élet, a mindennapi erkölcsi életemhez, etikai kérdésekben hozok egy döntést, azért ez ki fog hatni a mindennapjaimra, és itt fontos lenne, hogy az ember úgy hozzon döntés, hogy minden információ birtokában van, minden szempontot ismer, és hogy a végső döntést nem egy program mondja ki, hogy akkor most ezt kell felvennem, ezt kell csinálni, hanem én emberként hozom meg ezt a döntést.
Sokan nem is gondolják, de a gyerekek már most rengeteg AI alapú eszköz használnak. Beszéljünk arról, hogy melyek a leggyakoribbak, illetve említsük meg azt is számomra, mindig kérdés az, hogy mikor szükséges valóban, vagy már mikor kell a gyereknek telefont adni a kezébe. Illetve mit kell azon a készüléken beállítani, hogy a gyerek biztonságosan tudja használni az internetet?
Szerintem, hogyha a hallgatók közül valaki azt mondja, hogy én még soha nem használtam mesterséges intelligenciát, akkor azzal bocsánat, de nagyon vitatkoznék, mert hogy nem mond igazat. Ma már egy egyszerű Google-ös keresés alkalmával is, hogyha nem kapcsoltuk ki előzőleg, akkor az első találat egy mesterséges intelligencia által generált válasz. Keresni pedig mindannyian keresünk az interneten. A közösségi oldalak, legyen szó egy videó vagy egy képmegosztó alkalmazásról, már mind mesterséget és intelligenciát használnak, és abból mérik fel azt, hogy egyébként milyen tartalmak lesznek azok, amelyek különösen lekötik az én figyelmemet, felkeltik az érdeklődésemet. A gyerekek által kedvelt számítógépes játékokban már egyáltalán nem meglepő dolog, hogy a valódi karakterek mellett, tehát más játékosok mellett, vagy a játékban eleve létező karakterek mellett mesterséges intelligencia által létrehozott karakterek is vannak. És ami a mesterséges intelligenciának egy új hozadéka, hogy hát igazából lehet egy beszélgető társ. Amikor ezt mondjuk tanulásra, képességfejlesztésre használjuk, akkor én kifejezetten előnyösnek és nagyon jónak tartom, hiszen egy fiatal számára, aki mondjuk matekból nagyon tehetséges, milyen jó pofa dolog, hogy lehet már egy olyan chatbotot, egy olyan beszélgetős mesterséges intelligenciát fejleszteni, aki abban segíti őt, hogy még jobb legyen a matematika tudása. És ott van a másik oldal, amikor egyébként ezek a beszélgetések már nagyon személyessé válnak, és kialakul egy kötődés. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy ez az új technológia nem ember, nem egy valódi társ, hanem egy program. És nyilvánvalóan, ahogy csöpögtetjük az információkat belé, egyre inkább megismer minket, és mindig olyan válaszokat fog adni, amitől mi jól érezzük magunkat. Egy gyerek egy fiatal esetében az adott jelenthet, mert hogy elfelejt kötődni a való életbeli barátaihoz, egyszerűen csak erre a technológiára hagyatkozik, és mindent és mindenkit kizár a mindennapjaiból. Ez egyfajta modernkori társfüggőségként is értelmezhető. És a gyerekek számára egy külön kockázati faktor, hogy a szülők és a nagyszülők nagyon sok tartalmat osztanak meg róluk, a mesterséges intelligencia pedig ezeket a felvételeket, hogyha képes videós, akkor deepfake, mély hamisított, vagy lemeztelenítő vetkőztetős tartalmakként, úgynevezett deep nude tartalmakként is felhasználhatja, ha pedig hang is párosul ezekhez a felvételekhez, akkor egy kiváló hangklónozásos, hangalapú csalás során azt a bizonyos nagymamát vagy nagypapát már nem egy ismeretlen hívja fel, hogy bajban van a gyermeke és az unokája, hanem már a saját hangon szólal meg a szerettünk, és ha éppen nem tudjuk, hogy hol van, mi történik vele, akkor könnyen bedőlhetünk ezeknek a helyzeteknek, ezeknek az átveréseknek és a csalásoknak. Ezért is fontos, hogy okosan használjuk ezeket a technológiákat és felelős, biztonságos válaszokat. Nem szeretném kikerülni a második kérdésem, de azt gondolom, hogy ez egy igazi kvízműsorba kínálkozó kérdés, hogy vajon mi az ideális életkor, amikor az első okos eszközt be kell szerezni a gyereknek. A kevésbé szakszerű válaszom az attól függ. Az attól függ az, hogy milyen családi körülményekről van szó. Első gyerekről van szó, többedik gyerekről. Nagy különbség van a gyerekek életkora között. Olyan a mindennapi élethelyzetünk, hogy a lakóhelyünk és az iskolánk távolságra van egymástól. A gyerek már egyedül közlekedik mondjuk az iskola és a külön órák között, és ezért szülőként számomra egy megnyugtatás lenne, hogy időközönként bejelentkezik telefonon, hogy elértem A-ból B pontba. Maga az eszköz a tanulását, az egyéni személyes fejlődését támogatja. Szóval ez csak néhány olyan szempont, ami az eszközválasztás idejét megszabja. Ami viszont biztos, és látszik, hogy egyre inkább csökken az első okos eszköz használatnak az ideje. Ma már átlagosan egy 8-10 év körüli fiatalnak bizonyám akár lehet saját okos telefonja. És a gyerekek szeretik saját eszközként megélni azt is, amikor apa-anya átengedi nekik a saját okoseszközük használatát, vagy éppen van mondjuk egy tablet, és ezt is meghatározott időben tudják használni. És például ez egy kulcsfontosságú mozzanat, hogy amikor azt hiszük, hogy hát de a gyerekek mindent is tudnak ezekről az eszközről, és akkor majd odaadom neki, felfedezi, és akkor ő majd tudja, hogy mit és hogy kell ügyesen és okosan csinálni. Ez a valóságban sajnos nincs így. Lehet, hogy technikailag kettő pillanat alatt minden olyan dolgot meg fog szerezni arra a telefonra vagy tabletre, amire neki szüksége van, mert hallotta másoktól, kíváncsi rá, és letölti, de azt, hogy hogy kell például beállítani az adatvédelmi beállításokat, azt, hogy hogyan kell viselkedni akkor, amikor egy idegen képet kér tőlünk, mondjuk egy számítógépes játékban, vagy furcsa, ijesztő, félelemkeltő videós tartalmakkal találkozunk, ezt nem tudja magától megtanulni a gyerek. Itt kell a szülő és a felnőtt, hogy állítson be szülői felügyeleti rendszereket, amivel tartalmi és időbeli korlátokat tud felállítani a gyerek. Ez azért is fontos, mert nyilvánvalóan, hogyha visszatérünk az általam is nagyon kedvelt cicás videókhoz, akkor megtörténhet az, hogy tényleg végignézem, és eltelik az egész nap, hogy csak cicás videókat nézek, holott azért a mindennapokban más dologra is szükség van. És az, hogy egyébként szabályok és keretek vannak arra, hogy mikor, mit, mennyit és hogyan használunk, az hozzájárul a digitális tudatossághoz, az önállóság megteremtéséhez, és 2026-ban nem mehetünk el amellett a fontos tényező mellett sem, hogy a digitális jól létünk is kulcsfontosságú, hogy kialakítsunk egy egészséges egyensúlyt az online és az offline életünk között.
Gyakran halljuk azt is egyébként, még mielőtt csalás áldozatai lennénk, hogy tiltsuk le, hogyha valami gyanús, vagy vegyük le az adott videót és fotót a közösségi oldalunkról. Megoldás ez a tiltás, illetve törlés, vagy már rég késő, amikor valamit elküldtünk, vagy feltöltöttünk?
Nem tudjuk, hogy a feltöltés pillanatában még hányan vagyunk online, és ma már egy egyszerű kattintással, vagy egy egyszerű Ctrl-C, Ctrl-V-vel a nekem tetsző tartalmakat megszerezhetem, akár másoktól is. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a közösségi médiába feltöltött tartalmak, azok ugyanúgy a feltöltő tulajdonát, azaz az én felhasználói tulajdonomat képezik. Szóval, hogyha valamelyik felvétel megtetszik, akkor érdemes egy privát üzenetben jelezni, hogy szeretném használni ezt a tartalmat, megengeded-e. Amivel viszont csökkenthetjük annak a kockázatát, hogy a nagy nyilvánosság elé kikerüljenek ezek a tartalmak, hogy amikor regisztrálunk egy közösségi oldalra és megkezdjük ezt a bizonyos tartalomfeltöltést, akkor gondoljuk végig azt, hogy az alapbeállítások azok nyilvánosak. Ez azt jelenti, hogy a feltöltött tartalomhoz az egész világon bárki bármikor hozzáférhet, ha oda téved a mi felhasználói fiókunkhoz, vagy az algoritmus egyszerűen a hasonló érdeklődés okán feldobja ezt. Szóval attól függően, hogy mire szeretnénk használni ezt a közösségi oldalt, bátran döntsünk amellett, hogy a nyilvános fiók helyett privát fiókunk van. Azaz, hogy a baráti társaságomnak, a családomnak csak egy bizonyos körének teszem elérhetővé és megmutathatóvá ezeket a tartalmakat. A gyerekekről feltöltött tartalmak esetében pedig javaslom a megosztás gomb eltávolítását, akár zárt csoportok létrehozását, ahol tényleg csak egy nagyon szűk kör láthatja ezeket a felvételeket, és tartózkodjunk attól, hogy megjelöljünk helyszínt, konkrétan óvodát, iskolát egy bejegyzésben, mert hogy az adathalászok számára ez egy igazi kincses bánya, és minden olyan információt tartalmaz, aminek a révén akár egy idegen a gyermekünkkel bizalmi kapcsolatot alakíthat ki az online térben, vagy minket tehet olyan kiszolgáltatott helyzetbe, ahol mondjuk zsarolhatóvá válunk, mert olyan érzékeny információt tud a gyerekünkről. És az is fontos dolog, hogy értem én, hogy a közösségi média olyan, mint egy nyilvános fotóalbum, ahol versengenek az anyukák, apukák, nagyszülők azért, hogy kinek cukibb a gyereke, unokája, de hogy ebben a like versenyben ne feledkezzünk meg arról, hogy közben kiárusítjuk a gyerekünknek a gyerekkorát, és azokat a pillanatokat, amiket mondjuk egy papíralapú fényképalbumban csak egy bizonyos kör láthatott, az most a nagy nyilvánosság előtt is elérhető. Nem tudhatjuk, hogy mi lesz a gyerekünkből, hogy ő lesz-e a következő miniszterelnök, egy nagyvállalat vezetője, vagy bármilyen befolyásos híres személy. az interneten ezek a tartalmak megőrződnek, bármikor előkerülhetnek, és nyilvánvalóan egyik felnőtt sem szeretné azt, hogy ezek a korábban megosztott cuki felvételek a későbbiekben ciki, vagy akár bűncselekmény alapját képező helyzetek alakuljanak át, és hogy a gyerekek és a szülők között mondjuk egy olyan végeláthatatlan háború és csatározás kezdődjön meg, ahol mondjuk a gyerekek beperelik a szüleiket azért, mert kiárusították a gyerekkorukat, és megalázó, kínos, kellemetlen, nevetségtárgyává tevő felvételeket tettek ki. A digitális világot mindannyian tanuljuk, és nem hiába az a globális motto, hogy együtt egy jobb internetért. Mert hogy itt nem különutas megoldásokat kell választani, hanem szükség van arra, hogy közösen gondolkodjunk azon, hogy mit, meddig és hogyan lehet.
Illetve hát nem csak az online térben leselkedhet veszély a gyerekekre, akiknek ugye a mindennapjaik, a rutinjaik, a szokásaik fenn vannak az interneten, hanem gyakorlatilag a való életben is, hogyha valaki olyan látja, aki esetleg nem kellene azt, hogy a gyerek milyen óvodába jár, kik az óvistársai, mit szeret csinálni, hogy néz ki a szobája, stb. Stb., akkor bizony erről is volt nagyon sok helyen szó, hogy igen, a gyereket nagyon könnyen el lehet csábítani, és hát bizony lehetnek ennek nagyon-nagyon komoly következményei.
És milyen jó, hogy ezt említed a való élet oldalán. Beszéljünk azért arról is, hogy mi a helyzet így Valentin nap környékén. Ugye tegnap volt Valentin nap, de most már láttam az interneten, hogy Valentin hét is létezik. Tehát, hogy teljes hetet tart ez a Valentin nap, és ez az egész marketing biznisz, meg mi egymás, mert valahogy én nehezen tudok hinni ebben az egynapos vagy egyhetes full szerelemben. Ugye Valentin nap környékén minden évben megszaporodnak az online romantikus csalások. Egyértelmű, hogy miért, de melyek most a leggyakoribb valentinnapi csalástípusok az interneten? Gondolok itt társkereső oldalakra, meg mi egymásra?
Nyilvánvalóan ez egy teljesen kézenfekvő dolog, hogy a társkereső oldalon nem feltétlenül a valódi társakat kereső felhasználók vannak, hanem kifejezetten olyan felhasználók is, akik az anyagi haszonszerzés jegyében jelennek meg ezen az oldalon, és mézesmázos szavakkal, egy komoly érzelmi manipulációt bevetve teljesen elaltatják a valódi párra, társra vágyó embereket, és pontosan azt használják ki, hogyha valaki egy ilyen közösségi felületen regisztrál, vagy lehet, hogy már hosszú ideje nem kapta meg azokat a vágyott és a lelkének jóleső szavakat, és ő pont azt mondja. És egyszerűen annyira ki vagyok éhezve arra, hogy ilyeneket halljak, hogy kikapcsolnak a reflexeim, amikor hát egy teljesen egyértelmű helyzetben biztos, hogy nem szabad azonnal a rózsaszín felhőt magunkra engedni, hanem végig kell gondolni, hogy hogy lehet az, hogy valaki egyetlen egy kép alapján képes belém szeretni, és hogy egyébként mindent is megmozgat azért, hogy a mi szerelmünk beteljesedjen. A mesterséges intelligencia korában ezeket a fajta romantikus csalásokat, amiket catfishingnek nevezünk, már szintet lehet emelni, és mesterséges intelligenciával akár egy-egy csaló hálózat több ilyen karaktert is tud generálni. Az interneten nem ritka, hogy a közösségi oldalakon ugyanazzal a profilképpel orvost, katonát megnyerő, építést, tűzoltót és egyéb más foglalkozást is találunk, akik olyan kedves üzenetekkel keresnek meg, hogy ők most nehéz anyagi helyzetbe kerültek, vagy épp örököltek, és pont minket szemeltek ki arra, hogy ennek a pénznek a gazdái legyünk. Ez a túl szép, hogy igaz legyen helyzet. És a másik oldal, amikor valaki a nehéz anyagi helyzetére hivatkozva azt mondja, hogy hát hogyha támogatnánk őt megfelelő anyagi forrásokkal, akkor biztos hamarabb létrejöhetne a személyes találkozó, és beteljesülhetne a szerelmünk. Ezek évek óta visszatérő csalások, ami az újdonságot jelenti, hogy már a csalók is egyre többször a mesterséges intelligenciához fordulnak, és ezzel tudják növelni az áldozataiknak a számát, és az elkövetésnek a módja is egyre kifinomultabbá válik. Szóval én romantikus alkat vagyok, de hogy a romantikának kell, hogy egy kis józanész is benne legyen, mert hogy mi történhet? Hát, hogy minden megtakarításunk rámehet arra, hogyha bedőlünk egy ilyen csalónak, sőt, én tudok olyan extrém esetekről, ahol egyszerűen már az illető a házát adta el, vagy vett fel rá nagyobb jelzálogkölcsönt, vagy hitelt, hogy ezt a romantikus csalást finanszírozni tudja, bele sem gondolva abba, hogy még soha nem találkozott a való életben a másik féllel. Szóval legyen gyanús, hogyha valaki mismásol, és azt mondja, hogy hát még várnunk kell a személyes találkozóra. Bátran használjuk ilyenkor is a kritikus énünket, és a profilkép alapján keressünk rá, mert természetesen már most vannak olyan tudatos felhasználók, akik hírt adnak, hogyha egy csaló átverő profil van, és ezt egy egyszerű kereséssel meg tudjuk tenni. És ami szerintem fontos bármilyen csaló helyzetek esetében, ha mégiscsak valami nagyon kifinomult, nagyon elegáns, átverős helyzetbe tévedtünk be, és akár a bankszámlánk is, hát kevesebb pénzzel lett, akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy kérjünk segítséget. Beszéljünk arról, hogy mi és hogyan történt, mert hogyha magunkba zárjuk ezeket a történeteket, akkor ez egyrészt elzár minket még inkább annak a lehetőségétől, hogy mondjuk társat találjunk, vagy attól, hogy bizalmat szavazzunk az új technológiának, ami egy csomó pozitívumot is magában hordoz. A hosszabb társadalmi hatása pedig az, hogyha valaki jelez egy ilyen csalást és átverést, elképzelhető, hogy az ő jelzése nyomán egy egész hálózatot le lehet buktatni, vagy kiderül, hogy más emberek is belesételtek, és akkor már közös jogi segítséggel például elejébe lehet menni annak, hogy újabb anyagi kár érjen valakit, és a már megtörtént anyagi kár is könnyebben visszaszerezhető.
Mit tegyen valaki, ha gyanús helyzetbe kerül? Vagy már meg is történt a baj, és akkor nincs amit tenni?
Kitől lehet segítséget kérni, igen. Vagy honnan tudjuk eldönteni azt, hogy tényleg baj van, vagy csak a megérzésünk?
Szerintem itt mindkettőt érdemes használni. Az internet világában ezeket a gyanús kommunikációs helyzeteket, amikor meg kell szakítanunk a beszélgetést, ezt a red flag-eknek, azaz vörös zászlónak hívják. Gondoljunk és idézzünk fel magunkban olyan helyzeteket, amikor valaki nagyon sok személyes információt kér tőlünk. Szóval a szia után már azonnal arra kíváncsi, hogy hol élünk, mit csinálunk, milyen szokásaink vannak, mikor találkozunk, nagy érzelmeket villant fel, anélkül, hogy egyébként igazából ismerne minket, és fordítva. Ezek legyenek olyan intő jelek, amik nem biztos, hogy egy valódi érzelemnek és egy ilyen szerelem első digitális látásra helyzetnek a megoldásai. Ha nem csak a romantikus csalásról, hanem úgy általában a csaló helyzetekről beszélünk, akkor őrizzünk meg minden bizonyítékot. Ez legyen egy e-mail, egy képernyőfotó, akár telefon segítségével, akár a számítógépen keresztül, amivel tudjuk dokumentálni a beszélgetés, vagy hogyha mondjuk egy online vásárlásból eredő átverés van, akkor a vásárlásnak a menetét. Jelentsük az adott oldalon, hogyha nem megfelelő tevékenységet tapasztalunk, próbáljuk meg e-mailben rendezni a helyzetet. De nyilvánvalóan, hogyha ezek nem valódi tartalmak, nem valódi oldalak, akkor nem fogunk érdemi választ kapni. De már rendelkezünk azokkal a bizonyítékokkal, amik képernyőfotó formájában az egész folyamat leírásában vannak. Ezzel besétálhatunk a rendőrségre, hiszen a csalás az egy bűncselekménynek számít, és tehetünk feljelentést a rendőrségen. Ezzel párhuzamosan szerintem érdemes, hogyha mondjuk egy általunk egyébként megbízhatónak minősített oldalon tűnik fel egy csaló felhasználó, akkor az adott oldal figyelmét is hívjuk fel arra, hogy itt egy olyan felhasználó jelent meg, aki nem a játékszabályoknak megfelelően használja ezt a felületet. És én azt is javaslom, hogy ezzel egy időben keressünk olyan hozzátartozót, akivel ki tudjuk beszélni ezt a helyzetet. Mert hogy itt nem csak konkrétan mondjuk a pénzünk visszaszerzése a fontos cél, hanem az, hogy feldolgozzuk azt a helyzetet, akár egy szeretett hozzátartozó, vagy akár egy szakember, egy pszichológus segítségével, hogy bizonyán minket átvertek nagyon csúnyán, becsaptak, kihasználtak, visszaéltek az érzelmeinkkel. Az online térben elkövetett bántalmazások, internetes bűncselekmények lelkileg is ugyanolyan megterhelőek, és hiába valaki azt mondja, hogy hát, de ez engem meg se érintett, jól van, akkor most már tanultam, és legközelebb nem fogok felelőtlenül kattingatni, megtörténhet akár többször is, hiszen mondjuk vágyunk erre a helyzetre, vagy mégsem vagyok elég óvatos, és hogyha beszélünk róla, akkor az a lelki gyógyulásunkat is segíti. Én azt gondolom, hogy itt a technikai és az emberi, a rendőrségen keresztüli támogatás mellett a lelki békénk visszanyerése és a lelki egyensúly megtalálása is legalább ugyanilyen fontos.
Én azon gondolkodom, hogy ugye az egyik legkitettebb réteg az az idősebb emberek, hogyan lehet vajon őket erre felkészíteni, mert sokkal nehezebb nekik elmagyarázni azt, hogy milyen helyzetekre kell odafigyelni, mit kell megnézni, hogy biztonságos-e az az oldal, amire rákattintottak, mivel kevésbé jártasak ugye a számítógép világában, az informatika világában, egy picit nehezebb őket ilyen szempontból felkészíteni ezekre a dolgokra.
Szerintem a helyzet egyébként javult, mert hogy a gyerekekhez hasonlóan a szenior korosztály az, aki legalább akkor a kíváncsisággal és érdeklődéssel fordul az új technológia és az új média világa felé, azaz az internet és akár a mesterséges intelligencia felé. Ezt a tudást és ezt a fajta tapasztalatot például ki lehet használni úgy, hogy családi körben az unokák oktatják a nagyszülőket arra, hogy egyébként hogy kell beállítani bizonyos dolgokat, hogy kell letölteni bizonyos dolgokat, és a kommunikáció megkerülhetetlen. Szóval az, hogy a mindennapi beszélgetéseink részét kell, hogy képezze az, hogy ki mit csinál, miért csinál, hogyan csinálja ezeket a dolgokat az interneten. Ne várjuk el azt, hogy egyébként mindenki saját maga be tud állítani egy telefont, rá tudja telepíteni azokat az eszközöket, amire szüksége van, használjuk a generációk egymás közti együttműködését, és mutassuk meg például mondjuk a nagyszüleinknek, hogy hogyan is kell letölteni egy alkalmazást, és azon túl mondjuk egy közösségi oldalon hogyan kell beállítani az adatvédelmi beállításokat, hogy valóban csak azok férjenek hozzá ezekhez az információkhoz, akiknek szükség van rá, legyünk elérhetőek ezzel kapcsolatban, képezzük egymást tovább, hogy ki mit hall, mit tud, és hogy fejlesszük az ő kritikus gondolkodásukat is. Szóval ezek nagyon kellemes pillanatokat is hozhatnak, mondjuk egy közös vicces fényképfelvétel elkészítése és megosztása, vagy egy rendhagyó családi fotóalbum elkészítésében, de hogy ezeket a témákat napirenden kell tartani, mert hogy egy gyorsan fejlődő technológiáról van szó, és hogy az ne rettentsen vissza senkit, hogy én esetleg nem értek hozzá. Visszagomb mindig működik, és hogy legyen legalább egy olyan személy a környezetünkben, akitől meg is tudom kérdezni ezeket az apróságokat, hogy akkor ezt most hogy is kell, megmutatnád még egyszer, vagy még többször. Én egyre több olyan kezdeményezésről hallok, ahol egyébként valódi rokonságban lévő nagyszülők és unokák egymást tanítják, és itt nem csak a digitális technológiáról van szó, hanem az élet más tapasztalataira, de hogy lehetnek fogadott unokák és fogadott nagyszülők is, mert hogy a digitális világ össze is köt minket, és fontos, hogy mi felhasználók alakítsuk úgy ezt az egész világot, hogy kijöjjön belőle egy jó és pozitív élmény, ami tényleg a mi mindennapjainkat megfelelő irányba befolyásolja, és hogy megkönnyíti ezt az életet.
Kedves hallgatóink, néhány napja pontosan 10-én ünnepeltük a biztonságosabb internet napját. A kezdeményezés, ahogy mondtam a beszélgetésünk kezdetén, 2004-ben indult az Európai Unió támogatásával, és ma már közel 170 országban szerveznek különböző programokat a világnap alkalmával. Ugyanakkor 13-án pénteken ünnepeltük a rádiózás világnapját, és az idei téma a mesterséges intelligencia volt. És hogyha már a biztonságos internetezés világnapját is említjük, a 2026-os év különleges, mert először került globálisan a mesterséges intelligencia középpontba. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban, milyen veszélyeket és lehetőségeket hoz az AI a gyerekek és felnőttek online életébe, és mire kell különösen figyelni, akár most így Valentin hét környékén. Ezekről beszélgettünk dr. Baracsi Katalin internetjogásszal. Köszönjük szépen, hogy itt volt, Katalin, szeretettel visszavárjuk még.
Köszönöm szépen a meghívást.